Első nap. Kezdődik a Dekameron első napja, melyen a szerző elmondja, miképpen esett, hogy az alább színre lépő személyek egybegyűltek, hogy meséljenek egymásnak, annak utána pedig Pampinea uralkodása alatt kiki olyan történetet mond el, amelynek tárgyát tetszése szerint választotta. Valahányszor elmélkedéseimben elgondolom, bájosabbnál bájosabb hölgyeim, hogy ti valamennyien természettől fogva milyen érzékeny szívűek vagytok. Belátom, hogy könyvem felfogásotok szerint komoran és gyászosan fog kezdődni, mivel hogy az elmúlt halálos járvány fájdalmas emlékezetét viseli homlokán, melyet egyértelemmel átkoz mindenki, akár megélte, akár más úton módon tud róla. De azért nem akarom, hogy ez visszariasszon benneteket a további olvasástól, mint ha bizony olvasás közben szüntelenül sóhajok és könnyek között vezetne utunk. Vegyétek úgy e borzalmas kezdetet, mint a vándor a zordon és meredek hegyet, melynek lábánál szépséges és kellemes síkság terül, melyben annál nagyobb gyönyörűségük telik, minél fáradtságosabb volt a felkapaszkodás és leereszkedés. És valamint a vidámság határán, ott leskelődik a fájdalom, épp úgy a gyötrelmek határán ott várakozik az öröm. Ezt a rövidke szomorkodást, rövidnek mondom, mert mindössze néhány lapra terjed, nyomon követi az édesség és a gyönyörűség, mit eleve megígértem nektek, s mit talán nem is várnátok ilyen kezdet után, ha be nem jelenteném. És valóban, ha tisztességgel más úton vezethettelek volna benneteket oda, hová akarlak, nem pedig ezen a zord ösvényen, szíves örömest megtettem volna. Mivel hogy azonban eme visszaemlékezés nélkül nem tudnám megértetni, hogyan és mi okból estek mindam a dolgok, melyek alább írva következnek, kénytelen kelletlen rádom fejemet a leírására. Elmondom tehát, hogy az Isten fia üdvösséges megtestesülésének immár 1348. esztendejét írták, midőn jeles Firenze városában, mely szépségével felülmúlja mind a többi itáliai városokat, kiütött a halálos pest is, melyet az égitestek hatalma vagy Istennek bűnös cselekedeteinken érzett igazságos haragja zúdított a halandókra, hogy észre térítsen bennünket. E pest is alig néhány esztendővel annak előtte bukkant fel a keleti országokban, s minek utána ottan rengeteg embert elpusztított, feltarthatatlanul harapódzott egy helyről a másra, s nyomorúságunkra a nyugaton is elterjedt. És ellenében ugyan csütörtököt mondott minden okosság és emberi vigyázatosság, melyel evégre rendelt városi biztosok a sok szennytől megtisztították a várost, megtiltották, hogy oda bármi némű betegember betegye a lábát, és bőven osztogatták a jó tanácsokat az egészség megóvására. Nem volt foganatja a jámbor könyörgéseknek sem, melyeket újra meg újra az elrendelt körmeneteken is, más módokon is intéztek Istenhez ájtatos emberek. Körülbelül a mondott esztendő tavaszának elején kezdettek mutatkozni a pestis fájdalmas pusztításai, mégpedig elképesztő módon. És nem olyképpen jelentkezett, mint keleten, hol a kikerülhetetlen halálnak nyilvánvaló jele az volt, ha valakinek megerett az orra vére, hanem a kezdetén férfiaknál, nőknél egyaránt a lágyékukon, vagy a hónuk alatt bizonyos daganatok támadtak, amelyek néha akkorára nőttek, mint egy rendes alma, néha akkorára, mint egy tojás, vagyis voltak nagyobbak, voltak kisebbek, amelyeket a nép búbnak nevezett. És a testnek ama fent mondott két részéből kezdett e mondott búb hamar idő múltán kijutni és kibukkanni a testnek minden egyéb részén is egyformán, és ennek utána kezdett a mondott betegségnek minéműsége fekete vagy kékes-fekete foltokra változni, melyek a karokon, a combokon és a testnek minden egyéb részén feltünedeztek sok embernél. Némelyiknél nagyobbak voltak és ritkák, másoknál kicsinyek és sűrűk. És valamint kezdetben a búb volt és maradt biztos jele a bekövetkezendő halálnak, akként most e foltok voltak a jelei mindazoknál, akiket megleptek. Úgy látszott, hogy ennek a betegségnek a gyógyításában sem orvosi tanács, sem semmi némű orvosság ereje nem hat és nem használ. Már most akár azért, mert a betegség minéműsége nem adott módot rá, akár azért, mivel hogy a tudatlan kuruzslók, mert a tanult orvosokon felül ezeknek a száma fölöttébb meggyarapodott efféle nőkkel és férfiakkal, kik soha életükben nem tanulták a gyógyítás tudományát, nem ismerték fel a baj eredendő okát, és ennél fogva nem a kellő szereket alkalmazták ellene. Nem csupán, hogy kevesen gyógyultak meg, hanem úgy szólván valamennyien belehaltak a fentmondott jelek feltünedezése után harmadnapra, ki gyorsabban, ki lassabban, s a legtöbben mindennemű láz, avagy egyéb tünet nélkül. És ennek a dökhalálnak annál nagyobb volt ereje, mivel hogy azokról, akik megbetegedtek, az érintkezés révén átragadt az egészségesekre éppen úgy, mint ahogy a tűz belekap a száraz vagy zsíros tárgyakba, mik tőszomszédságában vannak. De még nagyobb baj is volt ennél. Mivel hogy nem csupán a betegekkel való beszélgetés vagy érintkezés származtatta át az egészségesekre a betegséget vagy a tömeghalál csíráját, hanem kiderült, hogy a ruháknak vagy bármely más tárgynak az érintése, mit ímez betegek érintettek vagy használtak, ezzel a betegséggel fertőzi azt, aki hozzányúl. Elképesztő hallani is, mit most el kell mondanom. És ha nem látták volna sokan, és nem láttam volna magam is, tulajdon szememmel, szinte hinni sem erném, nemhogy leírni, ha még olyan szavahihető embertől hallottam volna is. Elmondom tehát, hogy a szóban forgó pestisnek az a tulajdonsága, hogy egyikről a másikra átragad, oly fertőző erejű volt, hogy nem csupán emberről emberre terjedt, hanem, ami igen gyakran nyilván bebizonyosodott, ha a megbetegedett vagy betegségben meghalt emberek valamiét megérintette valami más, nem emberfajta élőlény, azt nem csupán megfertőzte a betegség, hanem igen-igen rövid idő alatt meg is ölte. Erről, mint kevéssel előbb említettem, egyebek közt egy napon tulajdon szememmel a következőképpen győződtem meg. Egyszer egy ilyen betegségben meghalt szegény embernek rongyait kidobták az utcára. Oda tévedt hozzájuk két disznó, melyek szokások szerint előbb az orrukkal, aztán a fogaikkal össze-vissza turkáltak a rongyokban, és íme alig egy óra múltán. Mintha csak mérget ittak volna. Egyet-kettőt vonaglott mind a kettő, és döglötten rogyott a földre, a vesztükre megturkált rongyok fölött. Efféle és sok más, hasonló, még súlyosabb esetek révén mindenféle aggodalom meg képzelődés támadt azokban, akik életben maradtak, és szinte valamennyien egyetlen rideg célt szögeztek maguk elé, irtózattal elkerülni a betegeket és minden ő dolgaikat, és mindenki azt hitt, hogy ekképpen cselekedvén megmenti a maga életét. És némelyek akképpen vélekedtek, hogy a mértékletes élet, a minden némű kicsapongásoktól való óvakodás igen megnöveli az ellenálló erőt eme bajjal szemben. És társaságokba verődtek, és mindenki mástól visszavonultan élték napjaikat. Összegyülekeztek és bezárkóztak amaházakba, melyekben nem volt beteg, és élvezték a legfinomabb ételeket és a legpompásabb borokat, de igen mértékletesen és mindennémű kicsapongás nélkül. Nem álltak szóba senkivel, Hallani sem akartak semmi külső hírt, sem halálról, sem betegekről, hanem muzsikával és egyéb mulatságokkal szórakoztak már, amihez hozzájutottak. Mások ellenkező véleményen voltak, s azt állították, hogyha nagyokat isznak, és dőzsölnek, és dalolva, tréfálkozva ide-oda csavarognak, és minden némű vágyukat kielégítik, amennyire csak tudják, és kacagnak és csúfolódnak azon, ami történik, az lesz a legbiztosabb orvossági szörnyű baj ellen. És amit így mondottak, azt tőlük telhetőleg valóra is váltották. Éjjel és nappal hol egyik, hol másik kocsmába mentek, telhetetlenül és mértéktelenül ittak, ezt pedig legtöbbnyire idegen házakban cselekedték, ha éppen megszimatolták, hogy ott a valami kedvükre és ínyökre való akad. És ezt könnyűszerrel megtehették, mivel hogy mindenki ebek 30-adjára hagyta magát is, vagyonát is, mintha csak életének végső órája ütött volna. Ennek okáért a legtöbb ház közös tulajdonná vált, és az idegen, ha egyszer betelepedett, úgy gazdálkodott bennük, mintha ő lett volna a házigazda. És íme ez állatias elszántságokban kerülték a betegeket, amennyire csak módjukban volt. És városunknak ebben a szörnyű balsorsában és nyomorúságában az isteni és emberi törvények jeles tisztessége szinte összeomlott és semmivé lett, mivel hogy a kormányzó és törvénytevő urak csak úgy, mint a többi emberek, vagy meghaltak, vagy betegek voltak, vagy koroszlóik száma oly igen megfogyatkozott, hogy semmi némű szolgálatot nem tudtak végezni. Ennek miatt a kinek-kinek szabad volt a vásár, azt cselekedhette, amire éppen kedve szottyant. Sokan mások a fent mondott két mód között a középszert választották. Nem kényszerítettek magukra akkora mérsékletet az evésben, mint az előbbiek, nem is merültek bele az ivásba és egyéb kicsapongásokba, mint az utóbbiak, hanem mindent kellő mértékben élveztek, ahogy éppen megkívánták. Nem zárkóztak be, jártak, keltek, kezükben kivirágott, kiszagos füveket, ki egyéb fajta fűszerszámokat tartott, és ezeket sűrűn orrukhoz emelték abban a hiszemben, hogy igen üdvösséges dolog az agyvelőt efféle illatokkal erősíteni, mivel hogy a levegő mindenütt füllett és büdös volt a hullák a betegek és az orvosságok bűzétől. Mások szívtelenebbül érzéketlenek voltak, ám bátor ez talán biztosabb volt, és azt mondták, hogy sem jobb, sem olyan jó orvosság a pestis ellen nincs, mint messzire elkerülni. És ebben a meggyőződésben nem törődtek semmi mással, csak magukkal. Férfiak és nők sokan elhagyták városukat, házukat, hivatalukat, rokonságukat, vagyonukat, és ha nem idegenbe, akkor a maguk falusi birtokára költöztek, mintha bizony Istennek haragja, melye pestissel büntette az emberek gonoszságát, nem érte volna utol őket akárhol, hanem csupán azoknak elpusztítására szorítkozott volna, akik megmaradtak városuk falain belül. Vagy mintha az lett volna a meggyőződésük, hogy egyetlen embernek sem szabad a városban maradnia, mivel hogy elérkezett annak végső órája. És ám bátor, ezek a különbféleképpen vélekedő emberek nem haltak meg valamennyien, nem is menekültek meg mind, sőt, mindegyik fajtából sokan megkapták a betegséget, és mivel, hogy ők maguk adtak példát egészséges korukban azoknak, akik most is egészségesek maradtak, egyik itt, a másik ott pusztult el, mindenkitől elhagyottan. És ne is emlegessük, hogy egyik polgár irtózattal elkerült a másikat, és szinte senki nem törődött a szomszédjával, és a rokonok vagy soha, vagy csak nagy ritkán látogatták egymást, akkor is tisztes távolból, Azonban e borzalom nyomán oly irtózatos támadott a férfiak és nők lelkében, hogy a testvér elhagyta a testvérét, a nagybácsi az unokaöcsét, a nővér a bátyát, gyakran a feleség a férjét, ami főben járó dolog, és szinte hihetetlen, az atyák és anyák a gyermekeiket irtóztak meglátogatni és ápolni, mintha nem is tulajdon gyermekeik lettek volna. Ezokból annak a mérhetetlenül sok férfinak és nőnek, kik megbetegedtek, nem maradt egyéb segítségük, mint egy-egy könyörületes barátjuk, ilyen pedig bizony kevés akadt, vagy a kabzsi ápolók, akik szokatlanul dús fizetség fejében ápolták őket, ám bátor még így is kevesen adták erre a fejüket, mindahányan durva lelkű és efféle szolgálatban járatlan férfiak és nők, és szinte semmi másra nem voltak jók, mint oda nyújtani a betegeknek egyet mást, amit kértek, vagy figyelni, mikor halnak meg. És miközben e szolgálatot végezték, gyakorta az életükkel fizettek érte. És mivel, hogy a betegeket a szomszédok, a rokonok, a barátok elhagyták, ápolókban pedig nagy volt a hiány, elharapódzott egy eladdig soha nem hallott szokás, hogy akármilyen kedves, szépséges, bájos nő megkapta a betegséget, nem törődött vele, hogy férfi ápolja, akár fiatal, akár öreg. És bizony, ha betegségének kényszerűsége megkövetelte, minden pironkodás nélkül feltárta előtte testének akármelyik részét, mint ahogy nő előtt cselekedte volna azoknál aztán, kik a betegségből kigyógyultak. Ez elegendő ok volt arra, hogy a következő időkben szemérmetességükre kevesebbet adjanak. Ehhez járult, hogy sokan meghaltak, kik talán megmenekedtek volna, ha segítettek volna rajtuk. És pedig részben a megfelelő ápolás hiánya miatt, melyben a betegeknek nem lehetett részük, részben a pestis ereje miatt oly nagy tömegben haltak a városban az emberek éjjel és nappal, hogy nemhogy látni, de hallani is szörnyűség volt. Ennek következtében az előbbiekkel ellenkező szokások kaptak lábra ama polgárok között, kik életben maradtak. Annak előtte szokásban volt, amint hogy ezt a szokást még ma is megfigyelhetjük, hogy az atyafiság asszonyai, meg a szomszéd asszonyok összegyülekeztek a halottas házban, és ottan a halott legközelebbi női hozzátartozóival együtt síránkoztak. Viszont a halottas ház előtt a halottnak férfi atyafiaival együtt összegyülekeztek a szomszédai, és számos más polgár és a halott rangjához illendő módon megjelent a papság, és a halottat a rangjabeliek gyertyák és gyász énekek halotti pompájával vitték vállaikon abba a templomba, melyet halála előtt ő maga kijelölt. Mikor a pestis dühe fokozódni kezdett, mindeme dolgok egészben vagy részben megszűntek, és a helyökbe más új szokások támadtak. Ezért aztán nem csak, hogy asszonysereg nem volt a haldokló körül, hanem nagyon sokan voltak, akik tanúk nélkül költöztek el ez árnyékvilágból. Csak nagyon kevesen voltak olyanok, kiknek kijutott rokonai könyörületes kesergéseiből és keserű könnyeiből. Ezek helyében most többnyire kacagás, tréfálkozás és társas mulatozás járta. Az asszonyok pedig sútba dobták a női kegyességet, és a magok egészsége javára szívvel, lélekkel felkapták ezt a szokást. Bizony, ritka volt az olyan halott, ki 10 vagy 12 szomszédjánál több kísért a templomba. A Szent Mihály lovát pedig nem tisztes és derék polgártársai vitték, hanem a söpredékből összeverődött aféle hullavivők, kik sírásóknak neveztették magukat. Mivel, hogy pedig a szolgálatot pénzért végezték, felkapták a Szent Mihály lovát, és rohanvást vitték. De nem ám abba a templomba, melyet a boldogult kijelölt, hanem többnyire a legközelebbibe. S 4 vagy 6 pap kísérte néhány szál gyertyával, sőt nem egyszer gyertya nélkül. Ezek a papok aztán nem bajlódtak a túlságosan hosszú és ünnepélyes szertartással, hanem a sírások segítségével leeresztették a halottat az első sírba, amelyet üresen leltek. A síralmasabb volt, ahogyan a szegény néppel és a közrendű emberek javarészével is elbántak. Mivel, hogy ezek akár bizakodások, akár szegénységük okából többnyire házukban tartózkodtak, szomszédságukkal érintkeztek, naponta ezer számra estek a betegségbe, és mivel semmiképpen nem ápolták és nem gondozták őket, valamennyien menthetetlenül elpusztultak. És bizony sokan voltak köztük, akik nappal vagy éjjel a nyílt utca során hullottak el. Sokak felől pedig, kik otthon pusztultak el, csupán oszlásnak indult holttestük bűzéről tudták meg a szomszédok, hogy meghaltak. És ezeknek, és az itt is ott is elhullott többi emberek holttetemének bűzével minden tele volt. A szomszédok többnyire ugyanazt a módot követték, részben félelemből, hogy a hullák bomlása ártalmukra lesz, részben pedig a halott iránt érzett könyörületből. Tudnilik, vagy maguk erejéből, vagy ha hullavivőket tudtak szerezni, azoknak segítségével kivonszolták házukból az elhunytak tetemét, és letették a kapujok elé, úgyhogy kit arra vitt útja, főképp reggelente, számtalan ilyen holttestet láthatott, aztán elhozatták a Szent Mihálylovát, sőt akadtak olyanok is, kik ennek hiányában valamely deszkára fektették a holttestet. Néha egyetlen Szent Mihálylován 2-3 hullát vittek egyszerre, és ez nem is volt ritka eset, sőt, olyant is sokat lehetett látni, amelyiken férj és feleség, 2-3 testvér vagy apa és fia vagy más efféle párok együtt feküdtek. És számtalanszor megtörtént, hogyha 2 pap egy kereszt alatt halottat kísért, hozzájuk csatlakozott 3-4 Szent Mihály lova, amiket hullavivők vittek. És amikor a papok azt hitték, hogy egy halottat kell eltemetniük, 6-8, néha pedig több halottjuk is volt. Természetesen ezek sem a síratás, sem a gyertyák, sem a gyászkíséret végtisztességében nem részesültek. Sőt, a dolog odáig fajult, hogy csak annyit törődtek az emberekkel, kik meghaltak, mint manapság a kecskékkel. Ebből aztán nyilván megtetszett, hogy olyas valamit, minek türelmes elviselésére a dolgok természetes folyása maga apró és ritka bajaival a bölcseket sem tudta megtanítani, nagy bajok idején még az egyszerű emberek is egykedvű nem törődömséggel fogadnak. Mivel, hogy a fentmondott rengeteg halott eltemetésére, melyekkel naponta és szinte minden órában elárasztották a templomokat, nem volt elegendő a temetők szent földje, különösen a régi szokás szerint mindegyiknek külön helyet akartak volna adni, a templomok melletti cintermek helyett, melyek már zsúfolva voltak, hatalmas gödröket ástak, melyekbe százával bocsátották le az újabb halottakat. Ezekben aztán rétegekben egymásra halmozták őket, mint hogy a hajókba berakják az árukat, kevéske földet hánytak rájuk, mindaddig, míg nem a gödör színig betelt. Mivel, hogy pedig nem való továbbra is ilyen aprólékosan feszegetnem elmúlt nyomorúságainkat, melyek városunkra szakadtak, csak annyit mondok, hogy az időknek a viharos járás, amely végig szántott városunkon, egyáltalán nem kímélte meg a környező vidéket sem, hol az elszórt tanyákon és falvakban, nem is szólva a várakról, melyek kicsinségükben is hasonlítottak a városhoz, a szegény és nyomorult parasztok és családtagjaik az utakon, a földjeiken és a házaikban éjjel-nappal egyformán pusztultak, nem is emberek, hanem állatok módjára, mivel hogy orvos nem törődött velük, ápoló nem gondozta őket. Ennek okáért ők is kicsapongó szokásokat vettek fel, mint a városiak, vagyonukkal, munkájukkal semmit nem törődtek, sőt ahelyett, hogy barmaiknak, földjeiknek és múltbeli fáradtságos munkájuknak reménybeli gyümölcsét is tápolták volna, mindenáron azon mesterkedtek, hogy mindent fölemészenek, ami csak a kezük ügyébe esett, mintha minden napon, melyre felvirrattak, a halált várták volna. Így esett, hogy az ökrök, a szamarak, a birkák, a kecskék, a disznók, a tyúkok, sőt, még az emberhez oly igen hűséges kutyák is, A házakból kiverten kényük kedvükre csatangoltak a mezőkön, hol lábon állt még a gabona, melyet nem úgy be nem takarítottak, de még csak le sem aradtak. És sok állat, minek utána napközben kedvére legelt, estére kelvén jól lakottan hazatért az istálóba, mintha esze lett volna, holott pásztor nem is hajtotta. Kell-e többet mondanom, hogy végre elhagyjuk a falut és visszatérjünk a városba, mint hogy az égnek, és részben talán az embereknek kegyetlensége oly igen nagy volt, hogy amaz emberi teremtések számát, kik a pestis dühe miatt, meg amiatt, hogy az egészségesek rettegésükben sok beteget nem kellőképpen ápoltak, vagy nyomorúságában magára hagytak, a mondott esztendőnek március és július hava közé eső időben Firenze városának falai között életüket vesztették, több mint 100 000-re teszik. Holott pedig a halálos veszedelem előtti időben nem gondolta volna az ember, hogy összevéve ennyien lakoznak ott benn. Ó, hány nagyszerű palota, hány gyönyörű ház, hány nemesi lakás maradt üresen. Még csak egy hitvány szolga sem akadt bennük, holott annak előtte csak úgy hemzsegett ott a szolganép, a hölgyek és az urak. Ó, hány ősi nemzetség, hány dús örökség, hány mesés gazdagság érte meg, hogy jogos örökös nélkül maradt. Hány életerős férfi, hány gyönyörű asszony, hány deli ifjú, kiket egyebekről nem is szólván egy Galénosz, egy Hippokrátész, egy Eszkulápiusz is mag egészséges embereknek ítélt volna. Együtt falatozott még reggel rokonaival, pajtásaival és barátaival, annak utána pedig estére kelvén őseivel lakmározott a más világon. Magam is torkig vagyok már vele, hogy ilyen mélyen keresztül kasul járom ezeket a roppant nyomorúságokat. Annak okáért, mivel hogy mellőzni akarom immár eme felét a dolognak, már amennyire illendően mellőzhetem, elmondom, hogy mikor városunk ekként már a végét járta, a lakossága szinte kipusztult, történt, hogy, miként szavahihető embertől hallottam, egy keddi nap reggelén a tiszteletre méltó Santa Maria Novella székesegyházban, úgy szólván éppen senki nem volt, a gyászos időkhöz illendő gyászos ruházatban 7 ifjú hölgy hallgatta a szent misét, kiket mind baráti, szomszédi, avagy atyafiságos kötelék fűzött egymáshoz, közülük pedig egyik sem lépte át a 28. esztendejét, és nem volt egyik sem fiatalabb 18 esztendősnél, mindegyik okos, nemes származású, szemrevaló, tisztes erkölcsű, és bájosan szemérmetes. Elárulnám én az igazi nevüket, ha nem volna rá alapos okom, hogy elhallgassam, mégpedig az, hogy nem akar, ne talán az alább következő dolgok miatt, amelyeket elbeszéltek, vagy végighallgattak, a jövendőben bármelyiküknek is pironkodnia kellessék, mivel hogy manapság szigorúbb törvények szabályozzák a szórakozásokat, mint akkoriban, amikor éppen a fentmondott okok miatt ezek a törvények nem csak az ő korukhoz, hanem sokkal érettebb korhoz mérten is lazábbak voltak. Meg aztán nem is akarok okot adni a rosszmájú embereknek, itt csak lesik az alkalmat, hogy minden dicséretes életbe belemarjanak, hogy undok beszédeikkel akármiféleképpen is csorbát ejtsenek eme derék hölgyek tisztességén. Ennek okáért tehát, hogy a következendőkben mindenki zűrzavar nélkül megérthesse, mit melyik mondott, az a szándokom, hogy olyan neveket adok nekik, melyek egészben vagy részben illenek mindegyiknek jelleméhez. Az elsőt tehát, ki egyúttal a legidősebb volt, Pampineának fogjuk nevezni, a másodikat Fiamettának, Filoménának a harmadikat, és a negyediket Emiliának, utána Laurettának hívjuk majd az ötödiket, a hatodikat Neifilének, az utolsót pedig nem ok nélkül Eliza névvel illetjük. Ezek a hölgyek nem holmi összebeszélés szerint, hanem véletlenségből összekerültek a templomnak valamely részében, körben letelepedtek, sűrű sóhajtozások után abbahagyták a mi atyánk imádkozást, és szapora szóval kezdtek mindenféle e mostoha időket illető dolgokról beszélgetni. Kevés idő múltán, hogy a többieknek szavuk veszett, Pampinea megszólalt ilyeténképpen. Kedves hölgyeim, bizonyára ti is sokszor hallottátok már, csak úgy, mint jó magam, hogy senki ellen nem követel igazságtalanságot, ki tisztességesen él a maga jussával. Józan ésszel felismert természetes jussa minden embernek, ki a világra születik, hogy tőle telhetőleg is tápolja, megtartsa és védelmezze a maga életét. Ez pedig annyira megengedett dolog, hogy miképpen immár nem egyszer megesett, hogy valaki a maga jussa érdekében büntetlenül embert is ölhetett. Ha pedig ezt megengedik a törvények, melyeknek kötelességük közé tartozik minden ember életének boldogságát biztosítani, mennyivel inkább meg vagyon engedve nekünk és mindenki másnak életünk megtartásáért mindama eszközöket megragadni, melyek hatalmunkban vannak, méghozzá, ha senkit nem sértünk velük. Valahányszor jól szemügyre veszem ma reggeli, és mi több, sok máskori viselkedésünket, és meggondolom, mi némük és milyenek beszélgetéseink, mindannyiszor észreveszem, és ti is hasonlatosképpen észrevehetitek, hogy mindegyikünk aggódik önnön magáért. Ezen nem is csodálkozom, cseppet sem, viszont fölöttébb csodálkozom, hogy nem kárpótoljuk magunkat valamiképpen azért, mitől mindegyitek méltán retteg, holott nyilván tudom, hogy mindegyikünkben női érzés lakozik. Véleményem szerint úgy időzünk itten, mintha kényszerűségből vagy önként tanúi akarnánk lenni annak, mennyi holttestet cipelnek a temetőbe, vagy annak, hogy itt bent a barátok, kik szinte már egy szálig kipusztultak, vajon eléneklik-e a megszabott órákban zsolozsmáikat, vagy mintha ruházatunkkal be kellene bizonyítanunk mindenkinek, ki csak lát bennünket, hogy mekkora és minémű a mi nyomorúságunk. És ha innen távozunk, vagy azt látjuk mindenütt, hogy hullákat vagy betegeket visznek, vagy azt, hogy azok, kiket gaztetteikért az állami törvények ereje innen rég számkivetésbe kergetett, épp e törvényeknek fittyet hánynak, mivel hogy tudják, hogy a törvények végrehajtói meghaltak, vagy betegek, és ennek miatta ők pimasz pökhendiséggel járnak, kelnek a város területén. Vagy pedig látjuk városunk söpredékét, mely vérünkön hízik. A sírásó nevet használja, és ebben a mi pusztulásunkban gyaloga vagy lóháton városszerte cserkészik, és gyalázatos, csúfondáros énekekkel még nekünk hánytorgatja fel bal sorsunkat. Egyebet se hallunk, mint azt, hogy ezek meg ezek meghaltak, és emezek meg emezek haldokolnak, és ha volnának erre való emberek, mindenfelé keserves jajveszékelést hallanák. És ahogy megtérünk otthonunkba, nem tudom, ti is úgy vagytok-e vele, mint én, engem bizony elfog a rettegés, amikor nyüzsgő cselédségemből egy teremtett lelket nem lelek már, csupán egyetlen belső cselédemet, és úgy érzem, hogy minden hajam szála égnek mered. És akárhová megyek, akárhol megállok benne, úgy rémlik nekem, mintha az elköltözötteknek árnyait látnám a házban, és méghozzá nem is jól ismert orcájukkal, hanem valami borzalmas ábrázattal, amit nem tudom, hol vettek, most egyszerre halálra rémítenek. Ennek miatta itt is, odakint is, otthon is rosszul érzem magamat. Mégpedig annál rosszabbul, mert úgy veszem észre, hogy rajtunk kívül egyetlen ember sem marad itten, kinek van módja benne, és van valami helye, ahová elmehet, mint ahogy nekünk vagyunk. És több ízben hallottam, és megtudtam, hogy azok, kik még netalán itt vannak, egyáltalán nem tesznek különbséget tisztességes és becstelen dolgok között. És egyedül és társaságban, éjjel és nappal azt művelik, amire éppen vágyuk hajtja őket, és ami a legnagyobb élvezetet szerzi nekik, mégpedig nem csupán a világi emberek, hanem a zárt kolostorok lakói is, mivel hogy fejükbe veszik, hogy ami másnak nem tilos, az nekik is szabad. Megszegik a törvényeknek tartozó engedelmességet, testi gyönyörűségekbe vetik magukat, és kicsapongásra és dőzsölésre adják fejüket, abban a hiszemben, hogy ekképpen megmenekednek. És ha ez így van, már pedig nyilván látni való, hogy így van, akkor mit keresünk mi itten? Mire várunk? Miről ábrándozunk? Miért vagyunk restebbek és lanyhábbak egészségünk iránt, mint a város minden egyéb lakosa? Vagy azt hisszük, hogy a mi életünk erősebb lánccal van testünkhöz bilincselve, mint a többieké? És ennél fogva semmivel nem kell törődnünk, mi alkalmatos arra, hogy általmára legyen. Mi bizony tévedünk, mi bizony csalatkozunk. Miféle ostobaság szállott meg bennünket, hogy ilyesmiben bizakodunk. Kézzel fogható bizonyságát látjuk ennek valahányszor csak eszünkbe jut, mennyi derék, ifjú meg hölgy esett áldozatul eme kegyetlen pestisnek. Annak okáért, nehogy csüggedésből, avagy könnyelműségből beleessünk-e bajba, melytől talán valamiképpen megmenekülhetünk. Ha magunk is úgy akarjuk, nem tudom, vajon ebben egy véleményen vagytok-e velem, legokosabbnak tartanám, ha mi, úgy, ahogy itt vagyunk, távoznánk ebből a városból, mint már előttünk, annyian távoztak és távoznak ma is, és elkerülvén mások tisztességtelen példáját, mint a halált, kimennénk lakni valamely vidéki birtokunkra, hiszen mindegyikünknek van jó egy néhány. És ottan, tőlünk telhetőleg vidáman, jókedvben és kellemesen töltenők időnket, anélkül, hogy bármi cselekedetünkben túlmennénk a józanság határain. Ott madárdalok zengenek, zöldellő dombok és síkságok gyönyörködtetik a szemet. A földeken tengermódjára hullámzik a dús vetés, százféle a fa, és szélesebbre tárul a mennyboltozat, mely még akkor sem vonja meg tőlünk örök szépségét, ha ne talán elkomorul, és mindez gyönyörűségesebb látvány, mint városunk kongó falai. És ottan frissebb a levegő, és bővebben van minden, mi a mai időkben a megélhetéshez szükséges, meg a szomorúság is kevesebb. Mert ámbátor a parasztok csak úgy halnak, mint a városbeliek, ott annyival kevesebb a kellemetlenség, amennyivel kevesebb a ház, meg a lakosság, mint a városban. Másfelől, ha nem csalódom, mi nem hagyunk el itten senkit. Sőt, igazság szerint azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk elhagyottak, mivel hogy a mieink vagy meghaltak, vagy elmenekültek a halál elől, és mintha csak nem is tartoznánk hozzájuk, magunkra hagytak ebben a szörnyű veszedelemben. Semmi némű szemrehányás nem érhet tehát bennünket, ha ezt a tanácsot megfogadjuk. De nyomorúság és talán halál szakadhat ránk, ha nem fogadjuk el. Ennek okáért, ha hogy ti is javaljátok, azt hiszem, helyesen cselekszünk. Ha magunk mellé vesszük szolgáló leányainkat, és meghagyjuk nekik, hogy minden szükségesekkel jöjjenek velünk, mi pedig ma itt, holnap amott kiélvezünk minden örömet és vidámságot, mit a mostani idő csak nyújthat. Ezt pedig mindaddig folytatjuk, ha ugyan előbb le nem csap ránk a halál, míg nem észrevesszük, hogy az ég mindeme dolgoknak véget vetett. És figyelmeztetlek benneteket, hogy épp oly kevéssé válik szégyenünkre, ha tisztességben távozunk innét, mint a többi asszonyok javarészének az, hogy becstelenségben itt maradnak. A többi hölgyek Minek utána végighallgatták Pampineát, nem csupán helyeselték javallatát, hanem mivel, hogy meg is akarták valósítani, már is kezdték egymással megbeszélni a megvalósítás módját, mintha csak most, amint helyükről fölkelnek, azon nyomban útnak kellene eredniük. De Filoména, ki fölöttébb eszes leány volt, szólott eképpen. Hölgyeim, Ambátor Pampinea igen okos beszédet mondott. Azért nem szabad így nyakra főre elhirtelenkedni a dolgot, mint ahogy ti nyilván akarjátok. Jusson eszetekbe, hogy valamennyien nők vagyunk. És egyikünk sem olyan gyerekes, hogy ne tudná belátni, milyen is a nők értelme valahányan vannak, és minden némű férfi tanácsa nélkül miképpen is intézik dolgaikat. Álhatatlanok vagyunk, makacsok, gyanakvók, kishitűek és aggodalmaskodók. Eme tulajdonságaink miatt fölöttébb kételkedem, hogyha nem veszünk magunk fölé más, mégpedig férfiúi vezetőt, ez a társaság nagyon is hamarosan felbomlik. És ez bizony a kelleténél nagyobb szégyennel járna ránk. Annak okáért jó lesz fontolóra venni a dolgot, minek előtte hozzáfogunk. Erre Eliza így tette fel a szót. Csak ugyan a férfiak a nők vezérei, és az ő irányítások nélkül ritkán ér bármi dolgunk is dicséretes véget, de hogyan tegyünk szert ilyen férfiakra? Mindegyikünk tudja, hogy övéinek javarésze meghalt, a többiek pedig, akik életben maradtak, különb-különféle társaságokban vannak, egyik itt, a másikot, nem is tudjuk hol, és abban mesterkednek, hogyan meneküljenek attól, amitől mi is menekedni kívánkozunk. Idegeneket megkérni erre nem volna illendő, mivel, hogyha javunkról gondoskodni akarunk, olyan módon kell eljárnunk, hogy se kellemetlenség, se botrány ne támadjon otthová, szórakozás és pihenés okáért megyünk. Miközben a hölgyek ilyeténképpen tanácskoztak, íme belépett a templomba három ifjú. Természetesen nem voltak olyan gyerekemberek, hogy köztük még a legfiatalabb is nem múlt volna már 25 éves. Ezeknek szerelmét sem a szörnyű idő, sem barátaik és rokonaik elvesztése, sem az önnön magukért való rettegés nem tudta kioltani, de még csak le sem hűteni. Ezek közül egyiknek Pamphilo volt a neve, másiknak Filostrato, harmadiknak Dioneo, és mindegyik szemre való és jó erkölcsű ifjú volt. Éppen azért csavarogtak, hogy legfőbb vígasztalásul ebben a szörnyű felfordulásban megláthassák hölgyeiket, és véletlenül úgy esett, hogy mind a három ott voltam a fent mondott hét hölgy között, valamint hogy a többiek közül is egyik másik közeli rokonságban volt egyik vagy másik ifjúval. Nem is vették előbb észre a hölgyeket, csak mikor már azok megpillantották őket. Pampinea tehát elmosolyodott ekkor és eképpen fogott szóba. Íme a szerencse kedves terveinknek, és értelmes derékifjakat hozott elénk, kik szíves örömest vezéreink és szolgáink lesznek, ahogy hajlandók vagyunk őket e feladatra magunk mellé venni. Erre Neifilé szégyenkezésében fülig pirult, mivel hogy ő is egyike volt ama hölgyeknek, kikbe az ifjak valamelyike szerelmes volt, és szólott eképpen. Pampinea, az Isten szerelmére, gondold meg, mit beszélsz? Én nagyon jól tudom, hogy ez ifjak bármelyikéről is csak jót lehet mondani, és hiszem, hogy ennél sokkal a külön dologban is helyt tudnának állani. Hasonlóképpen az a véleményem, hogy kitűnő és tisztes társaságok nemhogy nekünk, de nálunk jóval szebb és kiválóbb hölgyeknek is megfelelne. Mivel azonban nyilván ismeretes, hogy ők az itt jelen való hölgyek közül némelyekbe szerelmesek, attól tartok, hogy rossz hírünk kerekedik, és szemrehányás ér bennünket, ha magunkkal visszük őket, bár sem ők, semmi rosszat nem cselekednénk. Mostan megszólalt Filoména. Ez semmit se számít. Ha én tisztességesen élek, és lelkiismeretem semmiért nem furdal, felőlem ugyan akárki állíthatja az ellenkezőjét. Isten és az igazság mellettem száll síkra. Bár csak hajlandók volnának velünk jönni, hogy Pampineával elmondhatnok a szerencse kedves kirándulásunknak. Amikor a többi hölgyek hallották, hogy ez ilyeténképpen beszél, egyértelemmel valamennyien kimondották, hogy szólni kell az ifjaknak, értésükre kell adni szándékukat is, meg kell kérni őket, legyenek olyan kedvesek, és szegődjenek társakul ebben a kirándulásukban. Ekkor Pampinea, aki az egyik ifjúval közeli atyafiságban volt, szónélkül fölkelt, odament az ifjakhoz, kik mozdulatlanul álltak és nézték a hölgyeket, vidám arccal üdvözölte őket, elmondta nekik tervüket, és minnyájuk nevében megkérte őket, hogy tiszta és testvéri érzéssel csatlakozzanak társaságukhoz. Az ifjak eleinte azt hitték, hogy csúfolkodnak velük. De amikor látták, hogy a hölgy komolyan beszél, örömmel felelték, hogy készségesen velük mennek, és nem is halogatták a dolgot, hanem minek előtte még elváltak volna egymástól. Rendre megbeszélték, mit kell tenniük az utazás dolgában. És minek utána minden szükségesről gondoskodtak, és mindent előre küldtek oda, hová menni szándékoztak másnap, vagyis szerdán reggel, napkeltekor a hölgyek néhány cselédjükkel, és az ifjak egy-egy szolgájukkal elhagyták a várost, és útnak indultak. Alig voltak két mérföldnyire a várostól, már is megérkeztek Amabirtokra, melyet előszörre kiszemeltek. E birtok alacsony tombon feküdt, mely az országúttól minden irányban meglehetősen távol esett, és sűrűn borították mindenfajta dús zöld lombozatú fák és cserjék. Gyönyörűséggel pihent rajtuk a szem. A domb tetején palota állott, benne középütt tágas udvar, aztán oszlopos csarnokok és termek és szobák, és mind-mind magában is gyönyörű volt, de emellett derűs festmények emelték szépségét és díszét. Körös körül pedig rétek és tündéri kertek, és kristályos, frissvízű kutak és pompás borokkal teli pincék, mely utóbbiak is sokkal inkább kapóra jöttek volna mulatos borisszáknak, mint józan és tisztes hölgyeknek. A palota az utolsó zugig ki volt takarítva, a szobákban az ágyak megvetve, mindenütt rengeteg virág, amilyen csak abban az évszakban virult, a padló pedig végig gyékénnyel beterítve, ilyen állapotban találta a palotát az odaérkező társaság nem csekély gyönyörűségére. Ahogy megérkeztek, azonnyomban letelepedtek, és Dioneo, ki mind a többiekhez képest páratlanul jókedvű és fölöttebb tréfás ifjú volt, ekként szólalt meg. Hölgyeim, nem annyira a mi okosságunk, mint inkább a ti leleményetek vezetett ide bennünket. Én nem tudom, mit szándékoztok cselekedni gondjaitokkal. Én az enyémeket otthagytam a város falain belül, mikor kevéssel ennek előtte véletek kijöttem onnét. Éppen ezért vagy szánjátok rá magatokat, hogy velem együtt szórakoztok és kacagtok és énekeltek, már úgy értem, amennyiben méltóságtokkal összefér, vagy pedig bocsássatok el engemet, hogy visszatérjek gondjaimhoz, és ott senyvedjek a keményen sújtott városban. Erre Pampinea, mintha csak éppen így lerázta volna magáról minden gondját, vidáman így felelt. Dioneo, fölöttébb okosan szólottál, vidáman akarjuk tölteni időnket, hisz éppen ez okból menekültünk a szomorúságoktól. Mivel, hogy azonban a rend híján való dolgok nem hosszú életűek, én, aki elkezdettem megbeszéléseinket, melyeknek eredményeképpen díszes társaság egybegyűlt, azon töröm a fejemet, hogy vidámságunk minél hosszabb életű legyen, és ezért úgy vélem, mindenképpen meg kell egyeznünk valamelyikünkben, ki fejünk legyen ki iránt, mint parancsolók iránt tisztelettel és engedelmességgel leszünk, s akinek minden gondja az legyen, hogy vidámmá varázsolja életünket. Hogy pedig mindenki megizlelje a kötelesség súlyát, és egyúttal a hatalom gyönyörűségét, és hogy senki, kinek nem volt része bennük, semmiképpen ne irigyelhesse azokat, kiket a hölgyek vagy az ifjak közül választunk, javallom, hogy a teher és dísz kinek-kinek csupán egy napra jusson. Hogy pedig kié legyen az első, azt együttes választásunk döntse el. Az utána következő hölgyet vagy ifjút tetszés szerint az válassza ki, minden nap este felé, aki aznapon az uralkodás volt. Addig pedig, míg a uralkodása tart, ez kormányozzon és parancsoljon abban, hogy hol, s miképpen folytassuk ímez életünk módját. Eme beszéd fölöttébb tetszett, és az első nap királynéjául egyértelemmel Pampineát választották. Filoména pedig tüstént odaszaladt egy babérfához, mivel gyakorta hallotta emlegetni, mi nagy díszt jelentenek annak lombjai, s mely nagy tisztességet szereznek annak, kit érdeme szerint megkoszorúznak vele, leszakított néhány gajat, tetszetős és ékes koszorút font, és Pampinea fejére illesztette. Annak utána egy koszorú, mi csak a társaság együtt maradt, látható jele volt mindegyiknek fején a királyi hatalomnak és méltóságnak. Pampinea, minek utána királyá választották, csöndet parancsolt, s maga elé hívatta négy cselédlányt és az ifjak szolgáit. Amikor mind elhallgattak, így szólott, hogy mindenek előtt példát adjak nektek, hölgyeim. Mi legyen a módja, hogy társaságunk szüntelenül tökéletesedjék, és rendben, jókedvben, és mindennemű szégyenvallás nélkül éljen és fennmaradjon, amennyiben kedvünk telik benne. Mindenek előtt kinevezem udvarmesteremmé Parmenót, Dioneo szolgáját, s rábízom egész cselédségünk gondját és felügyeletét, és általában az egész belső szolgálatot. Rendelem, hogy Sziriszkó, Pamphilo szolgája, kincstartónk és fizetőmesterünk legyen, és Parmenó utasításai szerint cselekedjék. Tindaró legyen Filosztrátós a másik két úr szolgálatjára, szolgálja őket szobáikban, ha a másik kettőt hivataluk gátolja, hogy uraiknak szolgálatjukra legyenek. Mísia, az én szolgáló leányom, és Licisza, Filoména szolgáló leánya szüntelenül a konyhában lesznek, és gondosan elkészítik amaz ételeket, amelyeket Parmenó náluk megrendel. Rendeljük, hogy Kiméra, Lauretta szolgáló leánya, és Stratília, Fiametta szolgáló leánya gondoskodjanak a hölgyek szobáinak rendben tartásáról, és amaz helyiségek takarításáról, amelyekben tartózkodni fogunk. És rendeljük és parancsoljuk, hogy általában mindenki, aki számot tart kegyeinkre, jól vigyázzon, hova megy, honnét jön, hogy akármit hall vagy lát, vidám hírnél egyebet nekünk ide be ne hozzon kívülről. Minek utána így nagyjában kiadta emez parancsait, melyeket mind egyértelemmel helyeseltek, vidáman felállt, és így folytatta. Vannak itt kertek, vannak itt rétek, vannak egyéb kellemetes helyek. Menjen hát kiki kedve szerint szórakozni, és ha elüti a hármat, mindenki legyen itt, hogy még hűvösben asztalhoz ülhessünk. Minek utána tehát az új királynő elbocsátotta a vidám társaságot, az ifjak a szép hölgyekkel együtt mulatságos beszélgetés közben lassú léptekkel elszélettek a kertben, hol tarkabarka lombokból szép koszorúkat kötöttek és szerelmes dalokat énekeltek. És minek utána itten időztek mindaddig, míg nem a királynőtől nyert szabadságok ideje lejárt. Hazatértek, és látták, hogy Parmenó buzgón megkezdte hivatalos munkáját, mert ahogy beléptek az egyik földszinti terembe, látták, hogy az asztalok meg vannak terítve patyolatfehér terítőkkel, s rajtuk ezüstösen csillogó poharak, és minden-minden telehintve rekettye virággal. Minek utána a királynő parancsára megmosták kezüket, a Parmenótól megszabott rendben valamennyien asztalhoz ültek. Felhorták az ízletesen elkészített fogásokat, és felvonultak a legfinomabb fajta borok. A három szolga pedig azon nyomban nesztelenül hozzáfogott a felszolgáláshoz. Mivel hogy minden pompás volt, a rend pedig kifogástalan, valamennyien felvidultak, és kellemes tréfálkozás közben derűs hangulatban ettek. Asztalbontás után a királynő parancsot adott, hogy hozzák elő a hangszereket, mivel hogy a hölgyek és hasonlóképpen az ifjak is mind tudtak táncolni, és némelyikük pompásan muzsikált és énekelt. A királynő parancsára Dioneo lantot ragadott, Fiametta pedig hegedűt, és rázendítettek valamely kellemes táncmuzsikára. A királynő tehát, minek utána a cselédséget elküldötte enni, a többi hölgyekkel és a két ifjúval összefogózkodott, és lassú lejtéssel táncba kezdett. A tánc után pedig kedves és vígdalokat kezdtek énekelni. Így szórakoztak mindaddig, míg nem a királynő jónak látta, hogy aludni térjenek. Elbocsátotta tehát valamennyi őket, mire az ifjak szobáikba vonultak, melyek külön voltak a hölgyek szobáitól. Ottan pedig pompásan megvetett ágyakat leltek, és minden éppen úgy teli volt virággal, mint a terem. Szakasztott így volt a hölgyek szobáiban is. Levetkőztek tehát, és nyugalomra tértek. Alig, hogy a délutáni hármat elütötte, a királynő fölkelt, fölkeltette a többi hölgyeket és az ifjakat is, mert, mint mondotta, ártalmas dolog túlságosan sokat aludni napközben. Kimentek hát egy kis rétre, hol magasra nőtt a zöld fű, s hová napsütés nem tudott behatolni, ottan, hol egy kis szelíd szellő fuvalmát érezték, a királynő parancsára mind letelepedtek körben a zöld fűbe, és aztán a királynő beszélt hozzájuk. Miként látjátok, a nap magasan jár, és nagy a forróság, és nem halszik egyéb nesz, csak a tücskök cirpelése az olajfák között. Annyi bizonyos ostabaság volna most máshová mennünk. Itt szép és hűvös, és amit látjátok, van itt ostábla és sakjáték, és mindenki elszórakozhat, ahogy éppen kedve tartja. Ha azonban rám hallgatnátok, nem játékkal mulatnók el a napnak emez forró szakát, hanem azzal, hogy történeteket mesélünk egymásnak, és mivel a játékban az egyik fél rendszerint elkomorul, a másik fél pedig, vagy aki nézi, nem sok örömet lel benne, holott az elbeszélés az egész társaságnak élvezetet szerezhet, mivel hogy az, aki mesél, az egész társasághoz szól. Még be sem fejezi egyitek is a maga novelláját, mikor a nap már is nyugovóra hajlik, a forróság alább hagy, s mi élvezetes sétára indulhatunk, amire éppen kedvetek tartja. Azért tehát, ha javallatomat helyeslitek, mivel hogy ebben hajlandó vagyok kedvetekre tenni, cselekedjünk eképpen. Ha pedig nem helyeslitek, akkor az estebéd órájáig foglalatoskodjék mindenki abban, amiben leginkább kedvétleni. A hölgyek és ifjak egyértelemmel úgy határoztak, hogy novellákat fognak mesélni. Nos hát, szólott a királynő, ha így határoztatok, ím ez első napot illetően rendelem, hogy kinek-kinek szabadságában legyen tetszése szerint megválasztania elbeszélése tárgyát. Annak utána odafordult Pamfilóhoz, aki jobbján ült, és nyájasan odaszólt neki, hogy kezdje meg a sort valamely elbeszélésével. Pamfiló tehát, miközben valamennyien szavát lesték a parancs hallatára, azonnyomban eképpen fogott szóba.